Kedves testvérek, ez alkalommal a szeplőtelen fogantatásról szólnék, amely ünnepet december 8-án tart egyházunk, pontosan 9 hónappal az előtt, ahogy Szűz Mária születésnapját, Kisboldog asszonyt ünnepeljük. Ebből a 9 hónapos távolságból is nyilvánvalóvá válik, hogy nem arra a fogantatásra gondolunk, amelyben Szűz Mária Jézust foganta, ez az angyali üdvözletnek az ünnepekor kerül előtérbe, hanem az ő létének első pillanatára, amikor Szent Annától és Joakimtól megfogant az élete. Ez az ünnep, a szeplőtelen fogantatás ünnepe, lehetne azt mondani, hogy a legteológikusabb ünnep, amely kaphatott volna talán egyértelműbb elnevezést is, de ez az ünnep az, amelyik jól bizonyítja, hogy a fontos ünnepeink kialakulásában egyszerre van jelen maga a Szentírás, és benne van a keresztény népnek a hagyománya, a tradíciója ősidőkre visszavezetve. Jézus egy alkalommal az Isten országáról tanítva arról szólt, hogy hasonlít az a magot vető emberhez, mert miután elvetette a magot, akár alszik, akár virraszt, a mag kicsírázik, szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalást, végül telt szemet a kalászban. Ez a hit titkainak történetére is vonatkozik, amely először az ige hirdetésben fogalmazódott meg, az apostolok visszaemlékeztek rá, és később tovább gondolták. A keresztény gondolkodás története nem zárult le az új szövetség utolsó írásaival. Az egyház mindig elmélkedett az evangéliumi szavakon, éppen Szűz Máriára vonatkozóan fel tudott azokban fedezni mindig valami újat. Az isteni szavak magva csírázott és szárba szökkent. Így van ez azzal a hittétellel, dogmával is, amelynek gyökerei az egyházatyák korába nyúlnak vissza, de csak 1854-ben hirdette ki ünnepélyesen 9. Pius pápa. Amire majd részletesebben is rátérek, de így lehetne röviden megfogalmazni, Mária fogantatásának első pillanatától fogva mentes volt az eredeti bűn foltjától, az isteni kegyelem egyedülálló kiváltságként Krisztusnak, az emberiség megváltójának érdemei folytán. Az Izaiás prófétáról való emlékedésünk közben fölidéztem azt a nagy Isten élményét a prófétának, hogy meghívásakor találkozik egy látomásban az Istennel, a kerubok, a mennyei lények ott vannak, és Isten szentségét hirdetik, a háromszoros szentség, a szent, 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 a legtökéletesebbet, a legszentebbet akarja kifejezni, és az Istennek a szentsége, az természetesen benne volt a megtestesült Jézus Krisztusban is, és éppen ezért az ő anyjának, akitől testi természetét vette, és testi mi voltát, nem lehetett bűnösnek lennie, hiszen az Isten szentségéhez nem fér hozzá a bűnnek a foltja. Amikor erről a mélységes hittitokról elmékedek, akkor hát alapul veszem Leo Sefcsik teológus professzort, aki nagyon alapos Mária teológiát írt, ő egyik legjelesebb mariológusa a katolikus egyháznak. Írt is egy könyvet erről, hogy Mária üdvtörténetben. Néhány gondolatot szinte szó szerint kiveszek tőle, mert jobban, nehezebb megfogalmazni, mint ahogy azt ő tette. Amikor ezt a hittitkot magyarázzuk, akkor mindenképpen rá kell mutatni arra, hogy Szűz Máriának mentessége volt a személyes bűnöktől, tehát attól, amit egy ember tudva és akarva elkövet, ugyanakkor az eredeti bűntől is, amelyet átöröklünk szellemileg, lelkileg, az őszülők vétke folytán, attól is mentes volt. A mentessége a személyes bűnöktől, ez szinte egyértelmű volt az egyházban, de némely egyházatja eleinte nem tartotta Máriát mentesnek bizonyos tökéletlenségektől. Ilyen elszórt megjegyzéseken gyakran tettek olyan szentírási szövegeknél, amelyek önmagukba véve semmi hátrányosat sem tartalmaznak Máriáról. De az, hogy ő mentes volt a személyes bűnöktől, ez az egyház első évszázadaitól kezdve túlsúlyban volt. Már a második században az Epistula Apostolorum Máriát a Szent Szűznek nevezi, és ez olyan elnevezés, amely Hippolytusnál, aki 235-ben halt meg, már közismert. Mária szentségét nyilvánvalóan szüzességéből vezették le, az Éva-Mária párhuzam a továbbiakban kidomborította a megváltó anyjának hívő engedelmességét, ugyanúgy példás szerepét a szüzek számára. Keleten, a már korábban is csak szorványos kijelentések Mária tökéletlenségéről, az efezusi zsinat után egyre inkább elnémultak. Nyugaton Ambrus és Ágoston egyházatják hangoztatták az egységet, Mária is egyháznak, mint mennyasszonynak és Szűzi anyának lényege között. Ágoston a Pelagius elleni küzdelemben hangsúlyozta, hogy az Ószövetség igaza is bűnösnek vallották magukat, bizonyos kérdésekre válaszolva, de megjegyzi, hogy kivéve azonban a Szent Szűz Máriát, akiről tiszteletből az Úr iránt, propter honorem domini, egyáltalán nem akartam tárgyalni, mondja Szent Ágoston, ha bűnről van szó, honnét tudjuk ugyanis, mennyi kegyelmi többlet jutott osztályrészú neki, hogy minden tekintetben legyőzze a bűnt, neki, aki méltó lett rá, hogy azt fogadja és szülje, akiről megállapítatott, hogy semmi bűne nem volt. Most ez a Pelagius, csak hogy érthető legyen, ugye azt hirdette, hogy hát valójában nem is kell az isteni kegyelem ahhoz, hogy az ember jóvá legyen, elég az akarat, az erőfeszítése is jóvá válik szinte maga erejéből, majdnem úgy, mint az a közmondásunk mondja, segíts magadon, Isten is majd megsegít téged. Hát mi csak azért tudunk segíteni magunkon, mert Isten már előbb megsegített bennünket, megteremtett és kegyelmet adott. Na de visszatérve az előbb idézett Szent Ágoston gondolatára, ez nagy hatástörténetű, mert ténylegesen nem állította Mária mentességét a személyes bűnöktől és az áteredő bűntől. A világos kijelentésektől ő még tartózkodik. Mária kivétel lehet, és tiszteletből az Úr iránt megkaphatta azt a kegyelmet, hogy a küzdelemben minden tekintetben legyőzze a bűnt. A bűnt legyőzni kifejezése a személyes bűnökre enged következtetnünk, gondolnunk. Az utókorban általánosan érvényre jutott az a meggyőződés, hogy Mária nem követett el semmilyen személyes bűnt. Szent Bonaventura például megállapítja, míg mások kételkedtek Szűz Máriában, szilárd, állandó és rendíthetetlen maradt az igazság megértése. Ő sohasem maradt alul. Szent Tamás megállapítja, hogy Isten az új szövetség szolgáit képesíti szolgálatukra, és így következtetett. Ennél fogva, korlátozás nélkül vallanunk kell, hogy a boldogságos szűz semmiféle bűnt nem követett el, cselekedett el, akár súlyosat, akár bocsánatosat, úgyhogy rajta beteljesedett az énekek énekében szóló jövendőlés, hogy egészen szép vagy. A hitújítók beszéltek ismét Mária hiányosságairól és hibáiról. Megjegyzem, Luther nagyon tisztelte Szűz Máriát, mint a hívő példaképét, valami 52 prédikációt írt róla. Később a zsinatok meghatározták Mária tökéletes szentségét. Ebbe belefoglaltak minden személyes bűntől való mentességet. Az áteredő és személyes bűntől való mentességről majd a hittudomány és a zsinatok adnak pontos érvelést. A tridenti zsinaton a megigazulásról nagyon sok szó esett, hiszen a hitújítóknak ez volt az egyik tétele, hogy a megigazulás az csak Isten kegyelméből lehet, és a hit által, tehát nem kell erőfeszítéseket szinte tennünk, mert Isten ingyenes kegyelme kihat a megigazult emberre. És ezt mondja a Trinity zsinat egyik határozatában, ha valaki azt állítaná, hogy az egyszer már megigazult ember képes egész életében elkerülni az összes bűnt, beleértve a bocsánatos bűnt is, nem csak Isten különleges kiváltsága révén, mint ez a boldogságos Szűz Máriáról tartja az egyház, legyen kiközösítve. Tehát a zsinat is azt mondja, hogy a megigazulásunkhoz Isten kegyelmére van szükség. De azt mi tudjuk a katolikus tanításból, hogy a kegyelem és a hit megköveteli magát a tetteket is. Szűz Mária büntelensége isteni kiváltságon nyugszik. A II. Vatikáni zsinat ezt tanította Máriáról a Lumen Gentium konstitúcióban. Isten üdvözítő akaratát bűntől nem késleltetett, teljes szívvel ölelte át. És Máriában az egyház már elérkezett a tökéletességre, és ezért szeplő és ránc nélkül való. Ezért is mondják, hogy Szűz Mária az egyháznak a ősképe, mintaképe, és ő valósítja meg a szeplő és ránc nélküli jegyest. Az újkor pápái ismételten is kiemelték Mária megőrzését minden személyes bűntől, az ő szentségét és példás életútját, ahol azonban világos az a szándék is, hogy Máriát a büntelensége miatt ne tekintsék a bűnösöktől idegen, hanem hozzájuk különösen közeli valakinek, és olyannak értsék, aki minden földi zarándok hitbeli útja számára maradandó vonatkozási pont. Magyarán annyit jelent, hogy Szűz Mária azáltal, hogy az áteredő és személyes bűnöktől mentes volt, nem távolodott el tőlünk, ezért is az a visszatérő kérés az üdvözlégy Máriában, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, ez mindig egy hathatós imádság, mert ő a bűnösökért való imádsággal anyai hivatását is kiteljesíti. A nyugati egyházban is hangsúlyozták Mária életszentségét, Cezária Eusebius, egy görög szót mond a panágia, egészen szent szűzről, az Isten anyjáról beszél. Ez a jelző később megszokottá vált a keleti egyházban, tehát hogy szent mi volt, nem fér össze semmilyen bűnnel sem, és itt elsősorban hát a személyes bűnöket zárják ki, mivel azonban a keleti teológia nem tesz tudatosan különbséget a személyes és az áteredő bűn között, az ilyen megjelölésekbe többnyire bele van foglalva valamiképpen az áteredő bűn is. Mi azt is valljuk, hogy Szűz Mária az áteredő bűntől is önmentes volt. Ahogy a teremtés történetből tudjuk, jelképes módon tanítja a teremtés története az ember bűnbeesését, hogy szembe került az Istennel az engedetlenség folytán, és hát a kígyó, vagyis a gonosz lélek rá beszéli az embert, hogy kövesse el a bűnt. Onnéltől kezdve az Istennel való kapcsolata megromlott, és annak még a saját életére vonatkoztatottan is súlyos kihatása lett, mert értelme elhomályosult a jóra, akarata rosszra hajlóvá lett, és hát meg kellett halnia az embernek, amit nem úgy értünk, hogyha a teremtésben nem következik be a teremtés után nem következik be az ember bűne, engedetlensége, akkor sose halt volna meg, hanem nem olyanná vált a halál attól kezdődően, mint annak előtte volt, mert az egy ilyen természet és beérés lett volna, így azonban egyenlő a pusztulással. És hát, hogy ott a kígyó megjelenik a kísértőként, az ördökként, de már ott rögtön a Teremtés könyvében elhangzik az ős evangélium, amit mi proto-evangéliumnak mondunk, hogy ellenségeskedést vett az Úr a kígyó és az asszony közé, és a te magod között és az ő magva között, és ahogy rátapos, mondja a kígyónak, te pedig a sarkát mardosod. Tehát az asszony ivadéka lesz Jézus, aki majd hát végül is legyőzi véglegesen a sátánt, hiába mardos bennünket a rosszra való kísértéssel, a bűnre való csábítással. És hát a Biblia végére elmegyünk a Jelenések könyvébe, ott is van a napba öltözött asszony, aki a sátánnal küzd, láb alatt volt a hold, fején a 12 csillagból álló korona, ő áldott állapotban volt, és jött a sárkány, aki, amely arra várt, hogy mikor eheti meg az újszülöttet, de az asszony győzedelmeskedik a sárkány fölött. Ez a két bibliai hely is lett aztán később a bibliai ábrázolásoknak a jelképévé, hogy a szeplőtelen fogantatást úgy ábrázolják, hogy a szűzanya láb alatt ott van a hold, és ott van rátekeredve a kígyó, és ő azt letapossa, mint az ördögöt, a gonoszságnak a megtestesítőjét. Most, hogyha visszatérünk erre az áteredő bűntől való mentességre, amelyet mi örökléssel, ilyen szellemi örökléssel, nem a testi leszármazás rendjében viszünk végbe, és ennek a szituációnak, hogy belekerültünk egy ilyen világba, akkor nekünk azt kell itt teológiailag is bizonyítanunk, hogy mentes volt az áteredő bűn hatásaitól. Közbevetőleg hagyj jegyzem meg, hogy az emberek ezen általában botránkozni szoktak, hogy hogy lehet az, hogy valamikor elkövette az első ember, mondjuk így, az Istennel való szembenállás bűnét, és az kihat ránk. Hát Ezt ma már talán jobban értjük, hiszen ha csak biológiailag gondolkodunk, egy DNS-ben benne van az emberiségnek az információs halmaza, amit tovább-tovább ad, de van egy ilyen szellemi továbbadása is, részben a jónak, részben a jó hiányának. És ez egy olyan átkos szituáció, amit nem lehet tagadni ebben a világban, hogy jelen van a bűn, hogy ezt örököljük. A Csernobili gázrobbanásra most emlékeznek, akik azóta születtek, semmit se tehetnek azért, hogy akkor az megtörtént, de átkos következményeit sajnos viselhetik. Ugyanígy vagyunk így az eredeti bűnnel is, hogy az Istennel való szembenállás megmaradt. Na most azt állítjuk, hogy Mária a szeplőtelen fogantatás által az áteredő bűntől is mentes volt. Tehát azzal, hogy ő kegyelemmel teljesként születik meg, a kegyelem az az Isten élete bennünk, és az teljes volt, az kizárja azt, hogy benne legyen a bűnnek mindenféle szennye, és ezért, amikor ő megfogant, akkor a megváltást, mint egy elővételezte. Elővételezte, hiszen Jézus halálával, föltámadásával teljesedett ki a megváltásnak a műve, de ő, mint egy jutalomként, isteni kiválasztásként ezt megkapta. És ez a kegyelemmel teljességből levezethető. Ezt egyaránt vallották a középkor és az újkor teológusai, egyházatjái. És aztán még hozzájött az a gondolat, főként a 4. századtól, hogy hangsúlyozták Mária feltétlen hívő engedelmességét, bűntelenségét, őskép szerepét az egyház számára. A figyelem inkább irányult az ő személyes szentségére, mint az áteredő bűntől való mentességére. De aztán kiterjesztette a teológia arra is, szír Szent Efrém szava, hogy te és anyád szebb mindenkinél, ezt mondja Jézusra, mert nincs rajtad semmi szeplő és semmi folt sincs édesanyádon. Ez jelzi, hogy az ősegyházban ott volt a meggyőződés, hogy mentes volt az eredeti bűntől. Az eredeti bűntől való mentesség az is olyasmi kiváltság számára, amit ő nem úgy emelte az emberek felé, vagy fölé, hogy ne lett volna velünk szolidáris emberekkel, akik a bűnben születtünk és bűnt követünk el. Most ez a közmeggyőződés, ez megvolt az egyházban ősidőktől fogva, ünnepelték is, keleten már a 8. század során Mária csodás foganását, aztán később Nyugat-Európában is elterjedt, és különösen a ferences teológia foglalkozott sokat Szűz Mária teljes bűntelenségével. El kell mondani azt, hogy ez nem volt mindig egyértelmű így a teológiai iskolák között, és hát néha még eretnekségekkel is vádolták egymást a különböző felfogást vallók, de a pápa megtiltotta, hogy egymást ebben a hitvitában eretneknek nyilvánítsák, hanem próbálják megkeresni azt a közös pontot, amely teológiailag is igazolható, és hát főként a nagy ferences teológus, ugye, hát részben Bonaventura, de már annak előtte a ferences teológusok is ezt a gondolatot különösen is hangsúlyozták, hogy Istennek módjában állt, ugye, megtehette, képes volt rá, ezért meg is tette, hogy Szűz Mária teljesen mentes legyen az eredeti és személyes bűnöktől. És ez a gondolat így már egészen bevett volt a kereszténységben, tehát hogy ő mentes a bűnöktől, de hosszú idő kellett ahhoz, hogy ezt dogmává fogalmazzák meg. 1854-ben tette ezt, december 8-án, 9. Pius pápa, de azt megelőzőleg néhány évvel, 1848 tájékán, kőlevelet bocsátott ki az egész katolikus egyház számára püspökeihez, hogy hogyan és miként gondolkodik erről a keresztény nép, és általános visszajelzés az volt, hogy úgy tartják a helyi egyházakban, hogy Szűz Mária mentes volt az eredeti és a személyes bűnöktől. És ekkor a immár boldog 9. Pius pápa ünnepélyes módon kihirdette azt a tant, hogy a boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatában a mindenható Isten egyedülálló kegyelméből és kiváltságából az emberi nem üdvözítőinek érdemére való tekintettel az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve megőrizve mentes volt. Istentől való kinyilatkoztatás, és ezért erősen és álhatatosan kell hinnie minden hívőnek. Egyébként ezt a kinyilatkoztatást, vagy ezt a hittitkot a Lourdi jelenés 4 év múlva meg is erősítette, amikor a szűzanya Szubiró Bernadettnek megjelent, és hát kérdezősködött Bernadett, hogy ki vagy te, és így mutatkozott be 4 évre rá a szűzanya Lourdesban, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Egy majdnem írástudatlan, tudatlan leánynak, aki ezt annak előtte biztos, hogy nem hallotta, mert annyira hát ilyen egyszerű kis lány volt, de ezzel a Lourdi megjelenéssel is maga a szűzanya igazolja azt, amit a pápa hittételként hát ki is fejezett és ki is hirdetett, hogy ő a szeplőtelen fogantatás. Most ennek az ünnepnek, ahogy említettem is, nagyon nagy volt a előkészülete, hiszen évszázadok óta már sokfelé ünnepelték. Érdemes ennek a magyar megjelenési formáira is gondolnunk. Ladó Polikárpa, nagy liturgikus professzor azt mondta, hogy ebben a kultuszban hazánk a nyugati kereszténység élén járt, mert az ő kimutatása szerint már 1192 és 95 között írt úgynevezett szakramentárium Boldvenze, ez egy ilyen könyvecske, szent liturgikus könyvecske, már ünnepként feltünteti, és ettől kezdve az összes liturgikus könyveink, tehát mindenek előtt más néven a 13. századi Prai Kódex, hazánk első teljes misekönyve, már jeles ünnepként ismeri, és úgy gondolja Radó professzor, hogy ez úgy került el hozzánk, hogy Bizáncban nevelkedett harmadik Béla királyunk, aki elhozta ezt az ünneplést, amiben hát a Keletegyház a szűzanya teljes szentségét ünnepelték. És hát mint egy búvó patak haladt előre a szeplételen fogantatásnak az ünneplése. Találunk rá példát, hogy Laskai Ozsvát nálunk ismeri és idézi, ez egy hitszónok volt, Mátyás királyról följegyezték, hogy részt vett Budán a szeplőtelen fogantatásról tartott vitán, és az ünnepet Bécsre is kiterjesztette. Érdekes, hogy a Habsburg Birodalomba tőlünk került el az osztrák tartományokba ennek a teológiai vitája és ünneplése, viszont visszahatásként, pozitív visszahatásként a szeplőtelen fogantatás köztéri szobrok meg Ausztriából jöttek, és hát ott már korábban állítottak, aztán nálunk is számos városban, így Budapesten is, Kecskeméten is állítottak ilyen szobrokat. Aztán vannak olyan beszédgyűjtemények, amelyek hát prédikációkat tartalmaznak, ilyen az Esztergomban lévő 1463 és 76 közötti beszédgyűjtemény, és az már több beszédet, 5 Mária prédikációt tartalmaz, abból 2-t a szeplőterem fogantatásról írja az a beszédgyűjtemény. Aztán a Per Codexben, és hát az sem egy utolsó dolog, hogy a kódexek mellett Pázmány Péter alapította a Nagyszombati Egyetemen, előírta Pázmány a tanároknak, hogy katedrájuk elfogadása előtt esküt kell tenniük, hogy vallják a szeplőtelen fogantatást. Amikor manapság is doktorokat avatnak a Hittudományi Akadémián, akkor kihozzák a szeplőtelen fogantatást szobrot ábrázoló egyetemi jelvényt. Aztán hát magyar földön különösen a Regnum Marianum lelkiségi közösség tartja nagyon fontosnak a szeplőtelen fogantatásnak az ünneplését, éppen ezért december 8-án tartja a Regnum a nagy évenkénti közös ünneplését, Szűz Máriát tisztelve, és Szűz Mária példáját követni akarók buzdítására ezt a szép ünneplést. Na most, hát kicsit mai időnkbe is be kell hozni ennek az ünnepnek a fontosságát, hiszen minden Mária jelenésnek, minden Mária ünnepnek megvan a mindenkorra érvényes, időszerű mondani valója. Azt kell mondanunk, hogy a szeplőtelen fogantatás ünneplésében egybeesik a teremtés és megváltás, természet és kegyelem. Nekünk az a nagy bajunk, hogy ma veszendőbe ment a bűn által okozott sok-sok baj iránti szégyenünk, azon való bánkódásunk. Mert azt mondják, hogy nincs bűn. Persze az elvesztett hittel, az elvesztett Isten hittel kapcsolatos ez, mert nincs egy olyan fórum, ahol meg lehetne bocsájtani az embernek a bűnét, akkor azt tagadni kell, vagyis kicsinyíteni, vagy azt mondani, hogy ha van is, ez nem számít semmit az ember élete szempontjából. És sokáig tudják, tagadják az áteredő bűnt. Hát azt viszont éppen nem lehet tagadni, mert a rosszra hajló természet az gyerekkorunktól bennünk van, úgyis, mint az értelem elhomályosulása. Nézzük meg, hogy a kisgyerek sokkal előbb megtanulja a csúnya szavakat, mint a választékos beszédet, és a rosszra hajlást is. Épp a városba mentem, aztán vezették az óvónők, az óvodásokat, aztán még én szóltam rá az egyik gyerekre, mert óvónők láthatlanba vették, hogy rendesen rugdosta a másik társát az egyik óvodás. Hát honnét van benne kezdettől ez a gyűlölködés? Mert bennünk van az eredeti bűnnek a következménye. Szóval ugye a mai világban azt mondják, hát igen, az emberi fejlődéssel, az evolúcióval együtt jár az, hogy tökéletlenek vagyunk. De hát azért ez nem így van, hanem nekünk látni kell azt, hogy van bűn, van eredeti bűn, de ettől a bűntelen Szűz Mária nem csak hogy mentes lett, hanem példát is ad számunkra. Mert nagyon fontos a jó példa a bűnös világban az ember számára. Olyan jó rátekinteni Szűz Máriára, az egészen tiszta asszonyra, aki mennye édesanyánk is, közben járunk. Küzdelmünk a bűn ellen annyira reménytelennek tűnik, mint az adventi lámpás pislákoló küzdelme a decemberi sötétséggel. Tehát a lámpás mégis fénylik. Így Szűz Mária is a bűn sötétségében élő világnak hajnal csillagként mutatja az üdvösség útját. Mutatja az egyes embernek, családoknak, népeknek, sőt az egyesült Európának. Ő a Jelenések könyvének az asszonya, akinek öltözett a nap láb alatt a hold fején a 12 csillagból font korona. Annak az Európának mutatja, mely lobogóján éppen erről az ábrázolásról vette a 12 csillagot, de megfeledkezik róla, és tagadja keresztény emlékeit. Egy koncentrációs táborból kikerült zsidó ember, aki később megkeresztelkedett, bizonyos Paul Lévi volt az, aki úgy gondolta, ő a UNESCO-ba, vagy valahol az Egyesült Nemzetekben dolgozott, hogy hát kellene egy olyan jelvény, amit mindenki elfogad, mert ha keresztet tesz, akkor esetleg, ha vannak muszlimok, mert már akkor is voltak, akkor azok nem fogadják el. Hát legyen egy olyan jelvény Európának, amiben 12 csillag van, és ezt onnét vette, hogy megy az úton, és lát egy ilyen immakuláta szobrot, amely ugye a Szűz Mária feje körül a 12 csillagot ábrázolja. És hát Európának végül is ide vezethető vissza a szimbóluma, mint Európa királynőjének. De hát ez a vén és hitetlen Európa egyre jobban felejti. Hát nekünk épp az a feladatunk, hogy fölhívjuk rá a figyelmet, mert ez egy fölhívó jel, a szeplőtelen fogantatás ünnepe, különösen adventben, amikor egyházunk az új egyházi évvel a megújulást hirdet minden tagja számára. És hát ez a megújulás nem képzelhető el másként, hogy példát lát az ember is, tudatosítja, hogy van bűn, de van bűnbocsánat is, éppen a bűn bánat által, és a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária, aki még imádkozik kísértünk bűnösökért, az hathatós közben járunk, nekünk elesett emberek számára egy nagyon régi imádsággal, amit 1508-ban írtak a pálosok a Per Codex nevű imakönyvbe, Csepeli Simon számára írták ezt latinul, ezt aztán később lefordították magyarra. Ezt olvasnám föl, tehát így Szűzmáriára való elmélkedésül és emlékezésül, és magunk áhítatául. Ó, kegyes Szűzmária, te vagy szép, tiszta rózsa, bűn nélkül fogantattál, mert mennyből te adattál, anyádtól, mikor születtél, Istentől úgy tiszteltettél, hogy méhében megszenteltettél, szeretettel neveltettél, kétség nélkül eredett bűntől szeplőtelenül őriztettél. Szűzmária, ékes viola, bűnösök vigassága. Bűnösök vagyunk, Szűzmária a mi vigasságunk, és különösen így szeplőtelen fogantatás ünnepén adjunk ezért hálát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.